Folytatódik a Hozzá egy verset Rimportré magazin, én továbbra is Rutai Gábor költőmata vagyok, vendégem pedig Bánki György. Na, hát annyit dumálunk, miközben Hozzá egy verset a címe a műsornak, és ennek te eleget is tettél. És hát én azt hiszem, hogy magyar irodalom egyik legfájdalmasabb darabját hoztad el mára. Ez pedig Radnóti Miklóstól a hetedik eklóga, ami nem csak abban a részében fájdalmas, amiről szól, hanem ismerve ugye Radnóti utolsó évét, vagy akár utolsó heteit, ahonnan akár ez is ered, az egy ilyen végtelenül szívszorító történet. Miért esett pont erre a választás?
Ugye most mondhatnék nagyon ilyen sikkes dolgokat. Elkezdtem gondolkozni, mondtad, hogy hozzak egy verset, és nyilván miután annyi minden van, nem nagyon régen, mondhatni tegnap előtt kezdtem el ezen gondolkozni, ugye, hogy mi legyen, és akkor viszont sok minden átfutott a fejemen, hogy most mi van, miben vagyunk, vagy hogy jön a karácsony, vagy hogy... Szóval pár dolog, de vagy ez a vers azért talált most meg, mert nem emlékeztem erre pontosan, de érdekes módon valahogy eszembe jutott Radnóti, meg a sorsa, meg és akkor az eklogák között ez úgy kidomborodott nekem, mert egyszer egy olyan világhelyzetben vagyunk, ahol a nagyon jó és az iszonyatosan destruktív folyamatok elképesztően kavarognak, tehát olyan, mint egy forgószél, és hogy ez a vers az teljesen ilyen, hogy ezek a vágyak, emlékek, harmónia, szép élet, asszonyok szép szavai, csodavárás egyik oldalon ott van benne, másik oldalon pedig mindez egy lágernek a keretei között éhezve, fázva, bolhákkal lepve képzelődik el, és hogy minden, ami most a világban történik, az valahogy ilyen súlyos kettőségekkel zajlik, úgy tűnik, hogy erősebben, mint valaha az elmúlt évtizedekben, és hát nem tudom, valahogy ezért ez a vers így most így jött, meg én mentem, és akkor középen találkoztunk.
Aha. Főleg azok után érdekes ez a választás, hogy a beszélgetésünk első 20 percében azért azt tapasztaltam te rólad, hogy az élet szeretete, akár a humor, az alkotás öröme, és általában a pozitív dolgok azok, amik belőle sugároznak, és ahhoz képest meg most nekem különös a kontraszt, de
képzeld el, hogy ez a vers, ez erről is szól nekem, tehát hogy valaki, tehát éppen az, hogy ugye azért persze vicces vagyok, meg tudok könnyeden beszélni nehéz dolgokról, de hát, hogy nem szabad nekünk itt most úgy megkerülni nehéz ügyeket sem.
Egyáltalán.
És hogy ez a vers, ez pont ilyen, hogy olyan körülmények között, amikor sejted, vagy érzed, vagy fenyeget, hogy el is pusztulhatsz, vagy talán minden elpusztul, ugye ezt se tudod, hogy ez te leszel, vagy az egész, hogy közben verset írsz. Ugye, mint a Faludi György, amikor Recsken úgy él túl, hogy a magánzárkában föl alá járkál, vagy nem tudom, ott lehetett-e járkálni, lehet, hogy rosszul emlékszem, de minden esetre, hogy megír egy versszakot, akkor azt elmondja nagyon sokszor a fejében, és hogy aztán a következőt hozzáírja, és akkor egybe elmondja, és nagyon emlékszem ugye a Pokol Béli Víg napjaim című memóriából, ami nyilván egy felszépített, sok szinten idealizált kép erről az egészről, hogy ugye azok az emberek, akik ebben a szörnyű helyzetben voltak, akik nem vettek részt az esti beszélgetésben, akik nem akartak alkotni, vagy legalább sztorizni, emlékezni, vagy nevetni, azokról tudták, hogy azok fognak meghalni. Uh-huh. Tehát, hogy ugye jó, Radnóti meghalt, de nem azért, mert nem akarta az életet, hanem mert tarkó lőtték egy kicsit ennél kicsit később, amit még meg is jósolt így egész konkrétan, ugye?
Igen.
É, hogy itt, itt mégiscsak a reményről és az alkotásról van szó, tehát hogy van egy költő, aki el is veszthetné az identitását abban a pokolban, amiben ő van, meg mindenki van, és hogy meg lehet őrizni az identitásunkat, egyáltalán nem gyerekjáték, egyáltalán nem triviális, és hogy költőként tud funkcionálni, és tud ilyen verset írni.
De még miért? Megteszed, hogy felolvasod?
Megpróbálom, hát nyilván a magam módján, de nagyon szívesen. Radnóti Miklós 7. ekloga. Látod-e esteledik, s a szöges dróttal beszegett vad, tölgy, kerítés, barak, oly lebegő, felszívja az este. Rapságunk keretét elereszti a lassú tekintet, és csak az ész azt tudja a drót feszülését. Látod-e, drága, a képzelet itt, az is így szabadul csak. Megtöretett testünket az álom, a szép szabadító oldja fel, és a fogolytábor hazaindul ilyenkor. Rongyosan és kopaszon, horkolva repülnek a foglyok. Szerbia vak tetejéről búvó otthoni tájra. Búvó otthoni táj. Ó, megvan-e még az az otthon? Bomba sem érte talán? S van, mint amikor bevonultunk. És aki jobbra nyöszörg, aki balra hever, hazatére. Mondd, van-e ott haza még, ahol értik e hexametert is? Ékezetek nélkül csak sort sor alá tapogatva úgy írom itt a homályban a verset, mint ahogy élek, vaksin hernyóként araszolgatván a papíron. Zseblámpát, könyvet, mindent elvettek a lágerűre is, posta se jön, kötszáll le csupán barakunkra. Rémhírek és férgek közt él itt francia, lengyel, hangos olasz, szakadár szerb, mél a zsidó a hegyekben. Szétdarabolt lázas test, s mégis egy életet él itt. Jó hírt vár, szép asszonyi szót, szabad emberi sorsot. S várja a véget, a sűrű homályba bukót, a csodákat. Fekszem a deszkán, férgek közt fogoly állat, a bolhák ostroma megújul, de a légysereg elnyugodott már. Este van, egy nappal rövidebb, lásd újra a fogság, és egy nappal az élet is. Alszik a tábor. A tájra rásüt a hold, s fényében a drótok újra feszülnek, s látni az ablakon át, hogy a fegyveres őrszemek árnya lépdel a falra vetődve az éjszaka hangjai közben. Alszik a tábor, látod-e, drága, suhognak az álmok, horkan a felriadó, megfordul a szűk helyen, és már újra elalszik, s fénylik az arca. Csak én ülök ébren, félig szít cigarettát érzek a számban, a csókod íze helyett, és nem jön az álom, az enyhet adó, mert nem tudok én meghalni se, élni se nélküled immár.
Köszönöm szépen. Ugye Gyarmati Fanninak címezte ezeket a kérdéseket, és nekem ebben a versben az egyik legfájdalmasabb rész, ugye az ekloga általában párbeszédes forma, hogy ez itt is megvan, de ugye a válaszokat nem halljuk, mert nincs, aki válaszoljon, és felteszi a kérdéseket a szerelmének sorba, többször neki címzi, hogy látod, de nem tudom, és kérdéseket tesz föl, és nem halljuk meg hozzá a válaszokat. Tehát egy olyan fajta magány, nem tudom, nekem ez nagyon-nagyon erős kép.
Hát igen, ugye az ekloga az ilyen párbeszédes, bukolikus cucc, vagy ilyen irodalmian fejezzem ki magamat, itt pedig nagyon, hát szorosan ehhez a léthelyzethez kapcsolódik, hogy nincs párbeszéd, tehát hogy van ez a sok náció, sokan meg fognak halni, a világ se tudjuk, hogy mennyire marad meg, és próbálok beszélni valakihez, reménykedni, hogy a beszédem majd egyszer eljut hozzá, hogy majd ezt egyszer olvasni fogja úgy, hogy én ezt így ceruzával vigyózom egy papíron, tehát hogy az egész annyira megrendítő. Most úgy olyan olvastam egy picit, ugye, hogy a Gyarmati Fanni nem is tudta még talán két évig, hogy mi történt vele, tehát hogy 46-ban lett meg a sír, és azonosították. Ez borzasztó nehéz és fájó az egész dolog.
Van egy téma, amivel egy kicsit oldanám a feszültséget, mégpedig az, hogy itt az elmúlt évben, amióta csinálom ezt a műsort, sok költő került már így mikrofon végre, már akikről beszélgettünk, és ezeknek az embereknek a nagy része klinikai eset. Én azt látom. Szóval itt az önpusztítástól a tényleg a tipikusan narcisztikus, nem tudom, Petőfiig, meg hasonlók kerültek elő. Azt szerettem volna tőled megkérdezni most itt a szakmádba visszaevezvén, hogy ez szerinted mennyire magától értetődő, mennyire működik szimbiózisban a kimagasló művészeti eredmény, a nem tudom, klinikai pszichológiai esetekkel, vagy csupán arról van szó, hogy őket jobban ismerjük, mint a sarki fűszerest?
Hát bonyolult ez az összefüggés, mert nagyon, nagyon könnyű rámondani, hogy ezek a mély és ilyen elsöprő szenvedélyek, az ördög sarkantyúja, hogy a Somerset Maugham-nak a Gauguin életéről szóló regényét idézzem, hogy ezek hozzátartoznak a művészethez, és ez valószínűleg egyébként sokszor igaz, és közben azt kell mondanom, hogy a legnagyobb patológiában is nem a patológia írja a verset, hanem az illetőnek pont az a része, amit úgy tud működtetni, hogy kreatív maradjon és sublimáljon, tehát pont az egészséges részével alkot. Az is, akiről esetleg azt gondoljuk, hogy valamilyen személyiségzavarban, súlyos dologban, mentális betegségben érintett, nem az a része hozza létre az alkotást. Tehát, az bele csatornázódik valami mégiscsak egyetemesbe, vagy hát amikre emlékszünk, tehát amik megmaradnak, mert nyilván nem mindenre emlékszünk, nyilván van, aki elsüllyed, akár méltánytalanul is, de azt gondolom, hogy az alkotás az, hogy a valamilyen megmaradt egészséges részükön keresztül megy valami.
Ez nagyon izgalmas. Ez nagyon izgalmas, amit mondasz. Most eszembe jut például egy József Attila és az ő rendkívül mély depressziója, amiben képes volt belehalni akár. Hogy mégis van egy olyan kis apró szelete, ahova oda tud menekülni verset írni, ami nem ez a patológiás része.
Hát igen, mert ugye most mindig ez az illendőség határait mindig súrolhatja, hogy diagnosztizáljunk valakit, aki művész. Azt hiszem, hogy ez egy nehéz kérdés, én nem tudom, mi a jó válasz, mert József Attila vélhetően borderline volt, ugye lehet sok mindent gondolni, de hát minden, amit írt, azért ez jelentősen minden, amit írt, minden, ahogy működött, és ahogy az emberi kapcsolataival bánt, az valószínűsíti. A haszna az lehet, hogy a mának reményt is ad, hiszen amiben ő volt, és ahogyan neki nagyon nehéz volt segíteni, az ma már sokszor egy áthidalhatóbb dolog, tehát hogy, és talán ha bizonyos, ez nagyon, persze nagyon leegyszerűsítő, de a bizonyos mentális zavarokat komoly alkotókkal összekötünk, az reményt is adhat arra, hogy azért ez nem egy ciki, hanem hogy hát van ilyen, hogy valakinek ilyen nehéz a sorsa, ebből következően egy csomó káros mechanizmus szabályozta az életét, de nekünk a jelenben van reményünk arra, hogy ezeket akár megfogjuk magunkban, miközben nem kell pont a kreativitásról lemondani. Tehát régen volt egy ilyen az én szakmámban, de mondjuk nem az én generációmban volt egy ilyen elképzelés, hogy művészeket nem szabad túl sokáig analizálni, mert kianalizálják belőlük a művészetet, és akkor... De az igazság, hogy ez én még ilyen példát nem tudok, aki, tehát akit addig terapizáltak, hogy olyan egészséges lett, hogy tojt a színészetére, tehát ez nem, azért annyira nem fenyeget senkit, hogy annyira meggyógyuljon, úgyhogy ezen nem kell izgulni, mert mit tudom én, Rossini abba hagyta a zeneszerzést és főzött, de alig hiszem, hogy olyan egyszerű okból, hogy meggyógyult. Hanem lehet, aha, hogy nem tudom, úgy kilőtte a tárat, ugye? Hát ezt most jobban kéne tudnom.
Uh-huh. Te rengeteg szélsőségesen klinikai vagy patológiai esettel is találkozol a munkád során. Volt-e olyan, akiben azt láttad, hogy oltári nagy alkotási képesség van, mondjuk egy kincs is lehetne, vagy legalábbis egy izgalmas alkotói karakter áll mögötte, és esetleg ez adott neked egy olyan plusz izgalmat a terápia során, hogy mondjuk akár ez egy menekülési út.
Márhogy menekülési út? Az kinek?
A paciensnek, a kliensednek.
Tehát nagyon érdekes, mert nem... Az az intimmé váló, remélhetőleg intimmé váló viszony, amiben ülök a klienseimmel, abban nagyon nem a sikerek, az elismertség, a teljesítmény, az izgalom, szellemi izgalom, nem ezek szabályoznak. Azt nem mondom, persze nem akarok hazudni, hogy nem hat rám, ha valaki úgy amúgy érdekes, vagy de hogy azért az, hanem az a bánnom kell tudni, hogy az ne csábítson arra, hogy ne róla gondolkozzak azokon a szinteken, ahogy másról is kell, és fordítva, hogyha valakinek nincsenek nagy teljesítményei, akkor ő vele ne bánjak kevésbé elmélyülten, pusztán azért, mert ő nem írt meg egy valahanyadik szimfóniát. Tehát, hogy ezek az ilyen tényezők, hogy mondok még mást is, hogy szövődnek bele, de hogy ezek így inkább egy ilyen önreflexióra késztetik az embert, hogy mondjuk jön egy sikeres másik, vagy jön egy elismert másik, vagy egy nagyon elakadt valaki, aki semmit nem hoz létre, hogy belül hogy bánok azzal, hogy ugyanaz az ember legyen, vagy hogy mondjam, tehát hogy nekem ők ne különbözzenek ilyen szinteken. És nyilván vannak olyan, most mondok példát, ugye, hogy persze vannak nagy alkotók, azok nem a nagy alkotói problémáikkal jönnek, hanem más dolgokkal, ugye? Tehát tünetekkel, panaszokkal, személyiséggel, ezzel, azzal. És hát néha a személyiség maga valóban akadálya, mondjuk lehet a művészetnek. Tehát ha mondjuk valakiben maradva itt a narcisztikusságnál, mint metaforánál, tehát hogyha valakiben van egy ilyen feljogosítottság, hogy ő többet érdemel, ő kiváló akkor is, ha semmi nem tesz ezért, az nagyon hajlamosíthat arra, hogy felszínesebben történjenek meg olyan dolgok, amiket, ha mélyebben merne ránézni, akkor érdekesebbet csinálna. Uh-huh. Ugyanúgy maradva a narcizmusnál, van akinek meg ilyen pokoli, kényszerítő perfekcionizmusa van, az pedig állatira leblokkolhatja, tehát hogy nem mer egy sort sem már leírni, mert folyamatosan nézi azt a sort, és ilyen undorodva, fitymálóan gondolja.
Ezt ismerem én is.
Igen. Hát jó, ez szóval, ugye nem minden narcizmus, most maradva, csak azért mondom, hogy amikor meg ilyen iszonyatos nagy büntető módon figyelem magamat, hogy elég jó-e, amit csinálok, az nagyon elakaszthat az alkotásban. Tehát, hogy az alkotásra hat a személyiség, vagy annak a problematikája, és nekem főleg ezen kell gondolkoznom, nem azon, hogy ő most egy kiváló zeneszerzője.
Köszönöm szépen ezt a Radnóti verset, amiről tudtunk beszélgetni, mert én tényleg azt gondolom, hogy az egyik legfájdalmasabb sztori és mű, ami valaha született.
Nagyon örülök, hogy kértél erre, és örülök erre is, hogy valahogy ez inspirált arra, hogy ezt hozzam, mert azt hiszem, hogy ez valahogy itt a jelenünknek is sokat ad.
Abszolút, tényleg, igen. Jó is, hogy emlékeztetsz, hogy erről is szó esett. Úgyhogy köszönöm szépen az itt létedet még egyszer, és a verset is.
Köszönöm én is.
Ez volt a Hozz egy verset, Rimportré magazin, amelyet péntek este 9-től a Rádió Cafén vágott verzióban, 10-től pedig már vágatlanul a YouTube-on és a Spotify-on tudtok hallgatni. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, egy hét múlva találkozunk, sziasztok!